Folytatódik a Hozzá egy verset rímportré magazin, én továbbra is Rutai Gábor költőmata vagyok, vendégem pedig Járai Máté. Meséld el kérlek, hogy oké, hogy ez tájleírásnak tűnt neked fiatal süldő korodban, tehát két fát látunk, amik igen, össze vannak csavarodva, és az emberek, ahogy mennek Tolsztoj sírjához, megcsodálják, hogy na hát
ez. Igen, ugye ez a nyír és ez a tölgy milyen szépen áll itt. Igen. És aztán úgy hozta az élet, hogy egyszer csak megszemélyesedett ez a két fa, és lettem én is a feleségem. Uh-huh. És például a beszélgetésünk elején, ugye, amikor mondtad, hogy nagyon sok mindenről lehet tudni, hát a mi kapcsolatunkat is már ugye minden irányból szétszette a sajtó, vagy szétszette, vagy szó volt róla, mert ez olyan érdekes, hogy mi élünk. De arról is sokszor beszéltem már, és ezzel ennek a versnek a kapcsán viszont még sohasem, hogy ez a szimbiózis, amit az ember megtapasztal, ez egyszerre áldásos is, meg átkos is, hiszen erről a két fáról is úgy van szó, hogy a halálig fogja ölelni, de az egyik halálával meg fog halni a másik is. Tehát ugye ez egy olyan szoros szimbiózis, amiben ez a két fa áll, és hogy milyen érdekes, hogy az van, hogyha tárlaton látnám, alig a hinném. Tehát, hogyha valaki mesélné, nem hinném el, hogy van ilyen kapcsolat. Uh-huh. De közben látunk ilyet, tehát, hogy van ilyen kapcsolat, és van az, hogy úgy tud ölelkezni két fa, hogy azt látjuk, hogy tényleg egymásban vannak csavarodva, valószínűleg egymás vizét szívják el egymástól, vagy éppen táplálják egymást. De ugye az, ahogy mi élünk, az egyrészt fantasztikus, hogy az ember így megtalálja a párját, másrészt pedig iszonyatosan nehéz, mert nekünk kettőnknek van két lábunk, és nem kettőnknek van négy lába.
Uh-huh. Tehát, hogy egyedül mindig, nem azt, megy.
Igen, egyedül nem megy, és hogy se veled se nélküled, ez is olyan, uh-huh, hogy egy picit vágynánk arra, hogy ez a szimbiózis talán kicsit engedje a szabadságot, vagy engedje az, és biztosok benne, hogy ez a két fa is talán szabadabb és több levegőz jutna, hogyha nagyon közel állnának egymáshoz, de nem egymás életéből élnének, tehát hogy nem egymáson keresztül szívnák el a táplálékot, vagy a tápanyagot. És az, ahogy leírja, hogy függetlenebb lett általa, bármennyire is közel van hozzá, és hogy a tölgy, ami egy durvább fa, és a nyír, ami pedig hát ugye a szélnek sokkal jobban ki van téve, azzal, hogy ott áll mellette és védelmezi őt, ezáltal gyakorlatilag ő is egy tölgyfává válik. Tehát megszűnik önálló egyéniségként működni. És nekünk mindig vannak próbálkozásaink arra, hogy hogyan próbáljuk egy picit lazítani azokat az iszonyatosan szoros szálakat, amik minket összetartanak.
De hogy kinyírta a nyírt, tehát a tölgy, gondolod?
Igen, tehát hogy az van, hogy a tölgy halálával, vagy a nyír halálával a másiknak is vége lesz, hiszen ők már egymás nélkül nem léteznek. Rengeteg házasságot egyébként láttunk olyat, akik leélnek egy életet, és gyakorlatilag iszonyatosan hamar az egyik halála után követi a másik. Az, hogy mi nem csak szerelmei vagyunk egymásnak, hanem a legjobb barátai is, ezért nyilván a barátainkkal való viszonyunk az nem annyira, tehát sokkal önzőbb, mint egy normális baráti társaságban. Sokkal könnyebben engedek el barátokat, mert nekem ott van a feleségem, akivel mindent meg tudok beszélni, és egész másképp van szükségem a barátokra, mint másoknak, akiknek mondjuk, mit tudom én, a kapcsolatok kibeszéléséhez is szükség van barátokra. Tehát csak azt mondom, hogy ami nagyon idilli, hogy én tényleg 24 év után is tudok elképesztő romantikával a feleségemre nézni, ugyanakkor pontosan tudom, hogy ahogy ez a tájleíró vers egyszer csak így az életbe meg. Tehát, hogy azt láttam, hogy ja, tehát ez rólunk szól ez a vers. És ugye nem egy temetőben állunk még egyelőre, ugye, ahogy, és nem tudom én micsoda, de azért bennünk is, tehát, hogy szerelmet terelnek a föld szigorú erei is, hogy végzetes mennyasszonyát, tehát ez a mennyasszony, ez végzetes számára, noha a legnagyobb szimbiózisban élnek, és a legnagyobb szerelemben.
Igen, nekem az volt a legelső gondolatom, amikor most, hogy mondtad, hogy ezt a verset fogod hozni, hogy eljutott a végre, hogy végzetes mennyasszonyát a legszebb véntörzs halálig öleli, és azt írtam oda utána magamnak, hogy és mi lesz utána?
Igen.
És neked is akkor ezek szerint pont ez a gondolat, igen, mozdul meg, de az, hogy te ezt fölismered, hogy ez a fajta kölcsönös függés, ez létező dolog a te életedben, hogyha ezt már fölismered, az talán az első lehetőséged a változtatásra, ha szeretnél ezen változtatni, vagy félsz attól, hogy nem akarsz egy ilyen végzetes.
Hát ez egy nehéz kérdés. Egy picit talán olyan tudod, mint hogyha ennél a két fánál ott állnánk, és azt mondanánk, hogy hú, hát az egyik már egy picit korhad, vagy nem tudom mi, akkor azt vágjuk ki, de azzal együtt akkor azt is vállalod, hogy a másikat is kivágod. Tehát, hogy,
és ha levegőt kap a másik, tehát pont.
Abszolút, csak ugye az van, hogy ennek van egy gyönyörűsége is ugyanakkor, érted? Tehát egy egyedisége és egy gyönyörűség, ugye a természet kiállított két fát, ami gyakorlatilag egyé olvadt, úgyhogy gyakorlatilag az egyik egy férfi, a másik pedig egy nő, tehát hogy nem ugyanaz a két, tehát nem két tölgyfa nőtt össze, mert mondjuk az is furcsa eset lenne, de hogy mondjuk érted, tehát hogy két teljesen különböző növény, ami egyé tudott válni.
Na várjál, tessék, John Lennon és Yoko Ono. Aha. Most ez jutott hirtelen eszembe, aha, hogy Yoko Ono mikor volt Yoko Onobb, John Lennon alatt, vagy John Lennon után?
Hát nézd, ehhez sajnos az kellett, hogy az egyikük meghalljon.
Tudom, és azért adekvált a kérdés. Tehát az én kérdésem az, hogyha a szegény tölgyet kivágják, mert elrohad, akkor meghal-e a nyír, vagy teret és levegőt kap, és nagyobb lesz a lombkoronája.
Nézd, én most úgy érzem, hogy meghal, és nem több levegőt kap, hanem akkor, tehát hogy mondjam, azért ez egy fájdalmas szimbiózis, de ugyanakkor meg egy gyönyörűséges is. Tehát érted? Tehát az benne a nehéz, hogy egyszerre fáj, vagy egyszerre nagyon összenőtt, és forró, és egymás nélkül nem működő, de ugyanakkor meg ettől egyedi. És ettől olyan, amitől azt mondom, hogy én egy szerencsés ember vagyok. Tehát ha akarnék rajta változtatni, akkor picit attól félnék, hogy oké, egy méterre egymástól rengeteg pár él.
Sosem foglalkoztatott még az írás gondolata?
Képzeld el, hogy nagyon-nagyon pici gyerek voltam, és csak azért tudom, hogy ez akkor egy nagyon nagy szám volt, mert akkor én egy nagyon bölcs dolgot írtam. Képzeld el, nem tudom, hány éves voltam, de így szólt. Ugyan minek van a rossz? Semminek. Ám de mégis kell, mert akkor nem lenne vidámság. És képzeld, hogy iszonyú pici gyerek voltam. És ez a bölcsesség, buddhista bölcsesség, hogy azért van rossz napom, hogy legyen mihez képest jó napom legyen. És emlékszem, hogy a szüleim teljesen oda voltak, hát aztán megálltam ezen a szinten sajnos, pedig milyen jó lenne, hogyha én ezt sokkal magasabb szintre tudtam volna emelni, de hogy milyen pici gyerek voltam még tényleg, és emlékszem, hogy ilyen macska kaparással volt leírva, hogy én akkor most verseket fogok írni. És aztán ez tulajdonképpen ez a nagy bölcsességeken itten el is múlt, de hogy erre akkor nagyon büszke, és a szüleimet látva, hogy milyen felismerés ez, hogy és mai napig tényleg így vagyok, hogyha minden nap jól éreznénk magunkat, akkor mihez képest?
Az a fajta jelenlét a médiában, és az a fajta kitárulkozás, amiben te benne vagy, ez nyilván, és ezt te is biztos átgondoltad már, azt a veszélyt rejti magában, hogy gyors lángon kiég. Nem lesz már érdeke, már mindent elmondott a csávó, már nem lesz érdeke, már még egyszer már nem kérdezem meg tőle ugyanazt, hogy ez te hogy látod a következő mondjuk 10 év múlva?
Én azt hiszem, hogy a feláborodás és a polgárpukasztás részén túl vagyunk. Tehát én nagyon sok mindenről beszéltem, ami volt. Hiszem mai napig is egyébként, hogy ennek, ha más nem, az az értelme mindenképpen volt, hogy nem vagyunk egyedül bizonyos problémákkal. Tehát én nagyon sokszor furcsán nézek pályatársaimra, vagy azokra, akik tehetnék, hogy bizonyos problémákról beszéljenek, mert tudom, hogy nekik van, és semmi szégyennivaló nincs benne. Azért, mert én nekem, amikor nehézségeim voltak, borzasztóan segített az, hogyha én olyan ismert emberekkel, vagy akár nem ismertekkel, de olvastam interjút, vagy bármit, amikor tudtam, hogy ők most nagyon hasonló cipőben járnak, mint én. És tudni, hogy ez a probléma, ez nem egyedül őket érinti, ez életmentő lehet bizonyos helyzetekben. Tehát nem vagyunk egyedül ezzel a problémával. Én amikor 40 fölött ismert ember lettem, akkor úgy voltam vele, hogy engem se szebbnek, se fiatalnak, se jobbnak ne tartson senki, mint amilyen vagyok, ismerjenek meg így, ha kell, ha nem. És akkor ezt csúcsra is járattuk nagyon sok műsorban, akkor ez rögtön izgalmas volt, érdekes volt, és azért 2-3 év alatt gyakorlatilag szinte minden. Én azt gondolom, hogy az, hogy a világ hogy változik, azok az események, amik engem és velem történni fognak, azokról mindig érdekes lehet beszélni egy picit más szemszögből, vagy az én szemüvegemen keresztül, függetlenül attól, hogy nem feltétlenül a magánéletemet érintő kérdések, amiből egyébként még bőven van, csak nyilván úgy vagyok vele, hogy most oké, egyébként ebbe volt egy olyan is, hogy vajon mennyi lett toleráns ez a magyar közösség, amit ilyen médiafogyasztónak veszünk meg, vagy egyáltalán. És tényleg meg lehet nézni az arányokat, hogy gyakorlatilag egy picit, mint a politikai helyzet, tehát ilyen 60-40 mondjuk, az, akik tényleg ilyen nyugat-európai gondolkodnak, és azt mondják, hogy engem nem ez érdekel ebből a csávóból, hanem sokkal inkább az érdekel, hogy milyen a színházban, meg minden. De ahhoz ezt a sok mindent végig kellett csinálnom, hogy egyáltalán kíváncsiak legyenek rám.
Hát talán sokan gondolhatják azt, hogy ez utólagosan meg van ideologizálva esetleg, aha, hogy Te nem azért beszélsz bizonyos problémákról, hogy ezzel kinyissál olyan ajtókat, amik esetleg tabuk voltak, mert hogy ezekről igenis beszélni kell, hanem egyszerűen csak a szereplés miatt.
Hát ezt már sose fogom tudni az ellenkezőjét sem bebizonyítani, meg az se, hogy így volt, vagy nem. Ez teljesen mindegy, ettől függetlenül rengeteg ilyen téma lett ezek a dolgok. Tehát egy csomó minden, amiről szó volt. És én azt gondolom, hogy engem megbetegített az a sok titok, ami bennem volt, és amikor megtanultam, hogyha ezekről beszélek, akkor sokkal könnyebb, és a rengeteg ember küzd hasonló problémákkal, akkor rájöttem arra, hogy ebben semmi szégyelnivaló nincs az ég egyet a világon. Tehát, hogy miért is szégyelném? Tehát sokkal inkább szerintem, tehát ez a mit szólnak a szomszédok, szóval ez nagyon távol áll tőlem, igen. Tehát nem fontos.
Volt egy ilyen mém is, hogy igen. Azok, akiknek mondták, hogy majd mit szólnak az emberek.
Igen, ez pontosan úgy szólt, azt hiszem, talán, hogy azok, akik egész életükben úgy éltek, hogy mit szólnak a szomszédok, végül megkérdezték, hogy mit szóltak.
Igen, végül mit szóltak.
Tehát se nem tudjuk, sose fog kiderülni, jaj, csak a szomszédok meg ne tudják. Hát ez engem, szóval nem fontos.
Az a kérdés motoszkált bennem veled kapcsolatban, hogy aki ennyire kitárulkozó, hogy annak mi maradt?
Rengeteg minden. Hát figyelj, rengeteg minden olyan titok van, ami még bennem is megfejtésre vár. Szóval azért nem tártam fel még magamban sem rengeteg mindent. Tehát sok mindent hiszek, hogy most már jól oldom meg már nem olyan nagyon probléma, de nem, hát rengeteg minden. Tehát rengeteg, hogy oldjuk meg az életet úgy, hogy a legtöbb boldog és vidám percet szerezzük önmagunknak, a környezetünknek, mindazoknak, akik körülvesznek bennünket, hogy megoldjam az életemet, hogy azt minél jobban tudjam megoldani, ugye én vidéken vagyok, színész, vidéki városban, de Budapesten élek, tehát az ingázása, nem tudom én mi, hogy mit tenne még boldoggá, hogy hogyan változnak bennem a dolgok, hogy mi az, ami boldoggá tenne, hogy vajon boldoggá tesz-e az ma, ami 10 éve boldoggá tett, mi az, amit vágyok, mi az, amiket el tudok már engedni, és régen nem tudtam volna. Az ugye a nemet mondás művészete például, vagy nem is művészete, hanem képessége, hogy most 3 olyan dologra is nemet mondtam az utóbbi időben, amire úgy éreztem, hogy már nem kell mindenáron, nem olyan nagyon fontos. Fontos volt 2 éve, de már nem az. Tehát, hogy én bennem is rengeteg minden változik, és lehet, hogy 5-10 év múlva akár ugyanezen vers kapcsán már teljesen másról beszélgetnénk.
Kicsit nekem ez úgy hangzik, mintha újra akarnád építeni magad.
Ez folyamatos, tehát ez valóban így van. Tehát én azt hiszem, hogy most elindultam egy elég jó úton, ami nyilván kellett ahhoz, hogy összeomoljak egy kicsit, vagy nem is kicsit, hanem nagyon, és utána elkezdjem magam újra megépíteni, újra felépíteni, de látom azt az utat, vagy látom azt a fényt, ami mentén érdemes menni nekem is. Tehát meg nem bántam semmit, de lehet, hogy most már bizonyos dolgokat talán másképp csinálnék. Tehát, hogy nem feltétlenül kell minden esetben ajtóst urontani a házban. De ez is csak igazából azért van, mert bennem mindig van egy ilyen népnevelési szándék, hogy higgyétek el, hogy ez, ha most olyat fogok mondani, hogy leestek a székről, és ameddig emberek leesnek ettől a székről, addig szerintem még nem értük el azt, amilyen világban én élni szeretnék. Tehát, hogy ez ne legyen fontos, hanem legyen egy legyintés, és azt mondani, hogy jó, hát te így szereted, és? Tehát, hogy az ítélet, hogy az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos nekem, hogy ne úgy ítélkezzünk, hogy nem tudjuk, hogy mi van a másik ember mögött, nem tudhatjuk, hogy a döntései mögött mi áll. Megítéljük, mondhatjuk azt, hogy nekem ez nem teszi, vagy én erre nem lennék képes, de ő erre képes valamért, és valamit hozott, ami miatt ő úgy döntött, hogy neki ez így fontos. És én valamiért élek úgy, ahogy ez a 2 fa a versben, mert nekem ez jó, és biztonságot ad, hogy valaki ennyire közel van hozzám, és ennyire át tudom ölelni minden pillanatban. Csak kérdés, hogy milyen terheket rovok rá, hogy neki a széltől is meg kell óvni engem. Aha. És a viharnál is alomkoronáját oda tartja, hogy a villám előbb csapjon bele, mint belém, és fordítva is. Tehát, hogy ez a nehézsége ennek a 2 fának, és az én életemnek is, hogy és ez egy nagyon jó példa volt a nyerőpárosban egyébként, ahol ugye volt egy olyan feladatunk, akik látták, azok talán tudják, de akik nem, ez egy sztárpáros műsor, ahol párok vetélkednek egymás ellen gyakorlatilag, és ugye egy lép ki győztesen, és az egyik versenyszám, vagy az egyik feladat az volt, hogy gyakorlatilag egy 16 fokos bányában álltunk egy 8 fokos víz alatt, vagy 12 fokos hideg víz alatt, és addig esett ránk a víz, meg a szélgép, meg a füst, meg a minden, amíg fel nem adta az egyik páros. És 1 óra 47 percet álltunk így a feleségemmel, és egy másik páros a másik oldalon, és az nagyon hajazott erre a versre, és ez, ahogy mi ott álltunk, hogy úgy szorítottuk egymást, és úgy kapaszkodtunk egymásba, és én a hátammal próbáltam felfogni a szelet, hogy a nyírfa a viharba megóvódjon, mert ha őnek letörik egy ága, akkor én is kevesebb leszek általa. Tehát, hogy jó ez a szimbiózis, és ameddig jó, addig remélem egyikünket se kell kivágni a másik mellől.
Aha. Mondtad, hogy amíg lehet olyan dolgot mondani, amitől leesnek a székről, addig neked erre késztetésed van, mert azt a világot szeretnéd megélni, amikor már nem lehet olyat mondani, amitől leesnek az emberek. Tehát nyilván ez egy ilyen idealista gondolkodás.
Persze. Mindig leesnek a székről mindentől, igen.
Hogy ez neked fontos?
Nekem fontos, igen, mert figyelj, ez egy picit, tehát azt a példát tudom neked hozni, hogy olyan nehezen emelünk be új dolgokat, vagy mindent, ami más, vagy nem megszokott, és én ezt úgy utálom, tehát ez ugyanaz, hogy most már mindenkinek van mobiltelefonja. Amikor nem volt mobiltelefon, és valaki a 4-es-6-os villamoson elővette a mobilját, és ez még senkinek nem volt, akkor úgy hívtuk, hogy bunkofon, érted? Úgy hívtuk a mobilt, hogy bunkofon. Ki az, aki ma bunkofonnak hívja a mobiltelefon? Hát ki lebunkózol bárkit is, ha az utcán mobiltelefonnal jön veled szemben? Nem. És én szeretném, hogy egy csomó minden így legyen természetes és elfogadott. És nekem ez azért fontos, mert azt gondolom, hogy az egy sokkal egészségesebb és normális a társadalom lenne, hogy még 50 évvel ezelőtt a feketéknek hátra kellett ülni a buszba. 50 évvel ezelőtt, tehát a szüleink, amikor gyerekek voltak, akkor még hátul ültek, és hallgatok számokat, olyanokat, akik akkor fekete énekesek voltak, meg minden, és azok hátra kellett ülniük a buszon, közben világzseniei voltak. Hát most már el nem tudunk ilyet képzelni, basszus. És arra mondjuk igazán, hogy egy nagy barom, aki még úgy gondolja, hogy üljön bárki is a buszra, a származása, a vallása, vagy bármi miatt. És amikor valaki ezt erősíti, akkor én úgy érzem, hogy olyat mondok mindjárt nektek, hogy a fületek ketté fog állni. Tehát, hogy ne, ha sokszor beszélünk erről, nem lesz olyan fontos, ha mindenkinek kék lesz a haja. Érted? Ha mindenki kékre festeti a haját, akkor nem bámuljuk meg azt, akinek kék a haja.
Nagyon elégedett lennél később az életeddel, hogyha te megmaradnál ebben a komikus...
Én sose vagyok elégedett.
Tehát akkor sose.
Sose. Tehát én az a típus vagyok, akinek sose jó az, ami éppen van, hanem mindig mást akar, mindig többet akar. Van egy szép nagy kocsin, de miért nincs még nagyobb, mint te? Szóval én nekem mindig van egy ilyen, ami sokszor előre is mozdít, tehát nem hagy megnyugodni meg minden, de az rohadt fárasztó egyébként egy életen át, hogy mindig van valami bajom. Szóval ez is szerencsétlen nyírfa, amennyit kap ettől a tölgytől, hogy mindig van valami bajom. Most éppen miért fúj a szél, süt ránk a nap, esik ránk az eső, miért ilyen borús ez az össz,
de jár terápiába, ugye?
Ja, abszolút. Persze, tehát, hogy ez
nem normális.
Nem, persze, nem. Én dolgozom, én abszolút dolgozom ezen, de az, hogy én ezt felismerem és tudom, ez már egy jó út, abszolút, szerintem ez már fél siker, így van, hogy hogyan tudnám egy picit a jobb dolgokat hosszabban megélni, és a rosszakat meg kevésbé hosszan görgetni magam előtt, és úgy érezni, hogy a világnak vége van.
Jó. Hát nagyon sok mindent kihozott belőlünk Garai Gábor Ölelkezők című verse, amit ajánlok sok szeretettel mindenkinek, meg egyébként Garai Gábor művét is. Magáról a szerzőről túl sokat azért nem beszéltünk, de nem is ez volt most a fő cél. Annyira szép képet írt ide elénk ezzel a nyírral és ezzel a tölgyfával, és annyira jól tartott tükröt neked, hogy érdemes volt ezt így elhozni, és köszönöm szépen,
nagyon
hogy beszélgettünk erről. Ez volt a Hozz egy verset, Rimportré magazin. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és még egyszer köszönöm Járai Máténak, hogy itt volt. Nem sokára találkozunk minden pénteken este 9 és 10 között ugye a Rádiókafén, és 10-től pedig már a YouTube-on és a Spotify-on megtaláltok Költő Mata néven. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!